Tehát az Isten képűségről lesz szó. Az elmúlt két vasárnap a Laci elkezdett egy sorozatot, aminek hát a latin címe az volt, hogy Imago Dei, tehát hogy Isten képe, vagy Isten képűség, és ezt fogjuk most folytatni ezen a mai vasárnapon is, és hát még a jövő héten is erről lesz szó, hogy hogyan tudunk Isten képére átformálódni, és hogyan tudjuk Istent képviselni ebbe a világba, és ez nagyon fontos téma. És szeretnék imádkozni most, és aztán elkezdjük ezt a témát, illetve folytatjuk ezt a témát. Drága Urunk, köszönjük neked a mai napot, köszönjük Uram a kegyelmedet, ami megújított bennünket, köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük, Uram, hogy dicsőíthetünk téged, hogy formálj át a te hasonlóságodra bennünket, Uram. Köszönjük, Uram, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy a te munkád jó és tökéletes. És mindaz, amit te teszel, az kegyelemből teszed, Uram, dicsőség neked ezért. És kérjük, Uram, küld a te Szent Szellemedet, érints meg bennünket az ige által, a tanítás által, vezess bennünket tovább, Uram. És tedd áldásra ezt a ma délelőttet is számunkra. Ezt kérjük, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. A Biblia azt mondja, a legelső lapoknál már, hogy Isten megteremtette a világot, és Isten, amikor az embert is megteremtette, akkor Isten a saját képére teremtette meg az embert. Erről az elmúlt hetekben sok szó esett, hogy ez milyen módon történt meg. Ugyanakkor a Biblia beszél arról, hogy az Isten képére teremtett ember, hát az megromlott a bűn miatt, de alapvetően nem mondhatjuk azt, hogy ma már nem hasonlítunk az Istenre. Valamilyen hasonlóság van az Isten és közöttünk. Te hasonlítasz az Istenre, és az Isten hasonlít rád valamiben. Hogy miben? Ez a kérdés. A Bibliából tudjuk, hogy Istent úgy szemtől szemben senki nem látta. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy láttam az Istent, meg látlak téged, és akkor ezek a hasonlóságok vannak az Isten és közötted. Általában ezt emberekkel meg szoktuk tenni, amikor születik mondjuk egy kisbaba, a születés után pár órával már a család meg a rokonoknál mindig vannak olyan emberek, akik nagyon tudják, hogy az anyjára vagy az apjára hasonlít, vagy a nagypapára, vagy a nagymamára, vagy ránéz, és akkor próbálja felfedezni a hasonlóságokat. Persze ez ilyen korban hetente változik, hogy utána kire fog hasonlítani, mert nagyon sok módon alakul és formálódik a gyermek, ahogy növekszik. De még az embereknél is nehéz pontosan következtetni, hogy ki kire hasonlít, és miben hasonlít rá. A Biblia viszont azt mondja világosan, hogy mi hasonlítunk az Istenre, mert az Isten a saját képére teremtett bennünket. Ez a hasonlóság miben nyilvánul meg? Hát erről lesz szó, és szeretném, hogyha megnéznénk egy igét legelőször. A zsidó levél első részéből a második és a harmadik verset fogom olvasni. Azt mondja a Biblia, hogy ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindenek által, aki által a világot teremtette, és itt jön egy fontos mondat, ami a témánkhoz kapcsolódik, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének a képmása, vagyis ezt úgy fordíthatjuk, hogy karaktere vagy a bélyege, az Istennek a bélyege, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket a bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az Istennek az egyik megnyilvánulása, vagy a legmarkánsabb megnyilvánulása, az maga Jézus Krisztus, és ha Jézus Krisztust látjuk, aki az Istennek a képmása, vagy karakterében olyan, vagy egy Istennek a lenyomata, ha látod Jézust, látod, hogy ő milyen, látod, hogy ő mit tesz, akkor ebből tudsz következtetni arra, hogy milyen az Isten. Tehát ma délelőtt először arról fogunk beszélni, hogy Jézusban ez a képmás hogy működik. Nézzük meg a következő diát. Van itt egy igevers. Azt mondja a Bibliában, a János evangéliumában az a történet, amikor a tanítványok együtt voltak, hogy Fülöp megszólította Jézust, és azt mondta, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Tehát Fülöp azt mondta, hogy olyan jó lenne látni az Istent. Tehát mutasd már meg, annyit beszélsz az Istenről, hogy az Isten milyen nagy, hatalmas, szerető Isten, erőteljes Isten. Hát akkor mutasd meg nekünk. És azt mondja erre Jézus Krisztus, hogy hát annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél még meg engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát. Vagyis aki Jézusra néz, aki Jézust látja, az magát, Istent látja, mert Isten és Jézus, vagy Jézus és Isten, az egy lényegűek. Egyik a másikra mutat. Tehát, ha mi Jézust ismerjük és Jézust látjuk, akkor az Isten munkáját, az Isten nagyságát és az Isten hatalmát fogjuk látni. Az elmúlt hetekben beszéltünk arról, hogy maga ez a képmás szónak a magyar jelentése, ez jelent lenyomatot, bélyeget, lehet karakternek fordítani, és lehet ikonnak fordítani, amelyek kifejezik azt, hogy mit jelent az, hogy Isten bemutatja magát valamilyen módon, úgyhogy nem ő van ott, de mégis őt látod. Azt mondja a Biblia, tehát, hogyha Jézust látjuk, akkor látjuk az Istent is. Jézus nagyon sokat tanított arról, hogy az Isten országa, az hol van? Bennünk van. Aztán mondott Jézus mást is, az Isten országa hol van? Közöttünk van. Jézus azt is tanította, hogy én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Vagyis az Istennek a jelenléte, az Istennek a megnyilvánulás az egyrészt bennünk van, közöttünk van, Isten vezet bennünket Jézus Krisztuson keresztül. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valaki látja Jézust, akkor látja az atyát, akkor ebből következik az, hogy az a hívő ember, aki megjelenik valahol, és bemutatkozik erre a hívő emberre, hogyha valaki ránéz, megismeri ezt a hívő embert, akkor kit kell látni? Istent vagy Jézust. Tehát amilyen módon Jézus azt mondja, hogy ha engem láttok, akkor látjátok az Istent. Mondhatjuk azt, hogy ha engem láttok, akkor látjátok az Istent. Ez igaz vagy nem igaz? Megszavazzuk is teológiailag, helyre tesszük a kérdést. Szóval a képmás bennünk is működik. Tehát aki téged lát, az látja az Istent. Talán valamit belőle láthat. Na nézzük meg. Hadd mondjak néhány példát. Előre elárulom nektek, hogy én ezt az állításra, tehát a kérdésre, hogy aki téged lát, látja-e az Istent, vagy látja-e az Urat, én azt mondom, hogy elég sokat lehet látni az Istenből, hogyha megnézünk egy hívő embert. Hogyan működhet ez? Amikor engem Isten elhívott a keresztény szolgálatra, az sok évvel ezelőtt volt, de az úgy történt, hogy megtértem, nem sokkal később, pár hónappal később bemerítkeztem, és akkor nagyon komolyan gondoltam, hogy én Istent akarom követni. De abban a gyülekezetben, ahol akkor én éltem és jártam, akkor ott tulajdonképpen a nagy lendülettel, ahogy elindultam, hogy Istent akarom szolgálni, és minden rendben van, a bemerítés után, meg itt a nagy ünneplések után, én úgy beültem valamelyik székre, vagy valamelyik padba, és akkor úgy ott ragadtam. És akkor jöttek a hetek, hónapok, évek, és ott ültem mindig, és úgy jó volt minden, de ott ültem. És ez a nagy szolgálat, meg ez a nagy elkötelezettség, az egy ilyen ködös felhő volt, csak úgy ott lebegett sokszor, de igazán nem tudtam megfogni, hogy mi ez. És egyszer, több évvel később, miután már megtértem, amikor katona voltam, nagyon jó a katonaság, kár, hogy eltörölték. Engem Isten ott nagyon sokat formált. Szóval amikor katona voltam, és egy délután mégis sikerült eljönnöm a laktanyából, és hazamehettem, találkoztam a gyülekezetünknek az egyik presbiterével, és mentem az Isten tiszteletre, és fölvett az autójába. És az az út, amit megtettünk, miután fölvett, és ahogy odaértünk az Isten tiszteletnek a helyszínére, az körülbelül ilyen 2-3 perces út volt autóval. Nagyon rövid út volt. És ebben a rövid beszélgetésben ez a presbiter a gyülekezetnek csak úgy oda nézett rám, hogy vezette az autót, és azt kérdezte tőlem, hogy mikor fogsz hazajönni, vagy mikor fogsz leszerelni. És akkor mondtam neki, hogy talán még 2 hónap van hátra, már nem sok idő van, örülök neki, és akkor jövök haza. És úgy nagyon komolyan rám nézett, és így annyit mondott, csak így az egyik kezét, hogy vállam tett, azt mondja, Pisti, nagyon örülök neki, mert nagyon nagy szükség van rád itthon. És akkor úgy meghallgattam, igazán nem értettem, hogy ez most mi akar lenni, hogy ugyan rám milyen szükség lehet. Eddig se csináltam semmit, a jelenlétemmel támogattam a gyülekezetnek minden tevékenységét, de egyébként ezentúl nem sok mindent tudtak belőlem kiszedni, vagy nem sokra voltam képes. És tudjátok, amikor ezt a rövid kis beszélgetést, hogy befejeztünk, odaértünk az Isten tiszteletre, és aztán kezdődött az Isten tisztelet, sok minden történt, és hogy visszamentem utána a laktanyába, és a munkám közben, ahogy dolgoztam ott az irodába, volt mindig egy kis időm, hogy egyedül legyek, meg az Úrral legyek, meg olvassam a Bibliát. Újra és újra, amikor elkezdtem elővenni a Bibliát, vagy imádkozni, és Istennel úgy időt töltöttem, tudjátok, mit hallottam? Mindig hallottam újra a Gábornak a hangját, és azt mondta, hogy Pisti, nagyon nagy szükség van rád itthon. És újra ezt hallottam, és már kezdett idegesíteni, hogy ugyan milyen szükség lehet rám itthon. Hát mit csináljak én ott? Újra és újra hallottam a Gábornak a hangját, és egy idő után rájöttem arra, hogy itt valami több van ennél. Itt nem a Gábor mondott nekem valamit, hanem az Isten mondott nekem valamit. Hogy az Isten akar velem valamit 2-3 hónap múlva. Hogy az Isten akarja, hogy valami megváltozzon körülöttem, vagy megváltozzon bennem. És amikor hazamentem, és véget ért a katonaság, akkor tényleg minden megváltozott, és néhány hónapon belül már a keresztény szolgálatnak a kellős közepén találtam magam. De csak azért mondtam el, mert ennek a presbiternek az a nagyon rövid kis üzenete, amit elmondott nekem, azt tudjátok mi volt? Az Istennek az üzenete volt. Ez nem, de azért mondtam, eszébe jutott valami, vagy kedves akart lenni, vagy jópofa akart lenni, hogy most mond valami kedveset nekem, hogy jól érezzem magam, mint szerencsétlen katona, hanem mondta az Istennek az üzenetét, és én ezt hallottam. És ahogy visszaemlékszem rá, ahogy ez a kis beszélgetés volt, ott nem is igazán a Gábor ült mellettem az autóból, Isten ült mellettem, aki mondott valamit. Csak én Gábort láttam, mert ő volt fizikailag mellettem. Őt használta az Isten arra, hogy mondjon nekem valamit. Egy másik történet. Sok-sok évvel ezelőtt egyszer az egyik barátommal autóval utaztunk, és késő este volt, már sötét volt, és hogy mentünk az országúton, elmentünk egy autó mellett, ami az út szélén állt. És ahogy elmentünk, ő vezetett, én nem is nagyon figyeltem ezt az autót, közben beszélgettünk, és néhány másodperc múlva, hogy elhagytuk ezt az autót, ami nem is volt kivilágítva semmi, csak ott állt az út szélén, azt mondja nekem, hogy meg kéne állni, vissza kellene fordulni. És mondom, miért? És én úgy érzem, hogy az úr szólt hozzám, hogy segítsünk annak az autónak. Én nem is értettem pontosan, hogy most miért, senki nem integetett, nem akartak megállítani bennünket, ott áll egy autó, semmi gond. Aztán mentünk még pár száz métert, és aztán tényleg lefékezett, megfordult, és visszamentünk. És ahogy megálltunk az autó mellett, kiszálltunk az autó, a mi autónkból, mentünk, hogy megnézzük, hogy mi az, ott ült benne egy másik ember, aki miután meglátott bennünket, megülült, kiugrott, és kiderült, hogy ők ismerik egymást. És tudjátok, ez az ember, aki kiszállt az autóból, tudjátok, mit mondott először? Azt mondta, hogy titeket az Isten küldött. És erre a barátom mondja, tudom, ő mondta, hogy jöjjek vissza. És akkor elmondta, hogy sokáig integetett, senki nem állt meg, aztán hívott segítséget, csak az a valaki, akit hívott, hogy vontass el az autót, a soká fog jönni, és hát ott pihent az autóba, és várta a segítséget. Aztán mi segítettünk, és elvittük az autóját, vagy elhúztuk az autóját. Nagyon sok ilyen történetet lehet elmondani, és ti is el tudtok mondani olyan történeteket, amikor azt látod és azt tapasztalod, hogy van egy hívő ember, egy olyan ember, akit Isten megragad, akit az Isten használ, és az a valaki tesz valamit, mond valamit, csinál valamit, és amikor te ezt látod, hallod, érzékeled, akkor nem azt látod, hogy a Józsi, a Pisti, a Géza, a bárki mondott valamit, hanem rájössz, hogy az Isten volt az. Ez újra és újra megnyilvánul. És ezekből a Istennek ebből a munkájából azt mondhatom, és bátran állíthatom, hogy mi azok az emberek, akiket az Isten a saját képére teremtett, sőt, újjáteremtett Krisztusban, tehát újjászületett emberek vagyunk, mi azok az emberek vagyunk, akik képviseljük Istent. És ha emberek ránk néznek, akkor fontos, hogy lássanak valamit. És ez a valami vagy valaki, ez nem föltétlen engem lásson csupán, hanem rajtam keresztül túlásson, és valami olyat lásson, ami az Istenből valami. Valami üzenet, valami megnyilvánulás, valami szeretet, valami kegyelem, vagy akár valami figyelmeztetés, ami az Istentől jön. Nem tudom, hogy gondoljátok ezt, de általában két reakció szokott lenni. Vannak, akik azt mondják erre, hogy hát igen, de én nem vagyok olyan nagy kaliberű hívő ember, hogy most itt bárhova oda megyek, és akkor mindig látják az Istent. Sokszor észre se veszik, hogy ott vagyok. Lehet így is hozzáállni, hogy én képtelen vagyok arra, hogy az Isten képviseljem. Meg úgy is hozzá lehet állni a dolgokhoz, hogy én akarom, hogy az Isten képviselője legyek. Hogy én akarom, hogy az Isten rajtam keresztül megnyilvánuljon, és akarom, hogy az Isten mondjon, üzenjen, tegyen valamit rajtam keresztül, és kész vagyok erre. És Isten ahogy akarja, ahogy mondja, ahogy mutatja, az majd működni fog. A kérdés az, hogy mi melyik kategóriába tartozunk. Ugye óram, én alkalmatlan vagyok, és ebből az ilyen szenteskedő, vagy álszent kategóriába betesszük magunkat, és semmi nem fog történni. Vagy pedig azt mondjuk, hogy uram, én tényleg akarom azt, hogy rajtam keresztül működj. Hogy rajtam keresztül mutatkozzál be a világnak, a környezetnek, bárkinek, akinek te be akarsz mutatkozni. Melyiket választjuk? Aki itt volt a múlt vasárnap, emlékeztek rá, az emő mondott egy bizonyságtételt, hogy egy nehéz helyzetbe került, amit meg kellett harcolnia, és mondta, hogy volt két anyuka, akik elkezdtek beszélgetni vele, és segítettek neki. Ez a két anyuka Persze fizikailag volt ott, és valószínű, hogy úgy gondolták, hogy a legjobb bölcsességüket adják, és mondják, és bátorítanak valakit, de aztán emő, amit elmondott a múlt vasárnap, akkor kiderült, hogy igazán nem két anyuka okos gondolatai hangzottak el, hanem az Isten szólt ezen a két anyukán keresztül emőkének. Így van, emő? És ezek működnek. És arra bátorítalak benneteket, bennünket, hogy higgyük el, hogy ez működik. Higgyük el azt, hogy Isten téged is, engem is, mindenkit tud használni, mert Isten a saját képére teremtett bennünket. Krisztusban újjászülettünk, Krisztus benned van, meg közöttünk van, és ezek nem ilyen szólamok, vagy nem elméletek, vagy nem ilyen üres teológia, hanem ez a valóság. És hogyha ebbe hiszünk, akkor elkezd működni mindaz, ami az Isten igében meg van ígérve, hogy Isten rajtad keresztül kiárasztja az áldásait. Még egy igét nézzünk meg. Azt mondja 1 János 3.1. Ez nincs. Lássátok meg, milyen nagy szeretettet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek nevez minket, és azok is vagyunk, azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Ez egy kicsit segít bennünket, ez az ige helyre tenni ezt az egész kérdést. Azt mondja a Biblia, hogy azért nem ismer a világ bennünket, mert nem ismerték meg őt. Azok az emberek, akik körülöttünk élnek a világban, akik nem ismerik Istent, és rád néznek, hát tényleg nem biztos, hogy azt mondják, hogy van Isten. Látják Gergőt, és azt mondják, van Isten. Vagy látják Tibit, és azt mondják, van Isten. Mert úgy ez az első benyomásban nem biztos, hogy ezt látják, ugyanis nem tudják összehasonlítani. Nem tudják, hogy milyen Isten, nem tudják, hogy ki Isten. Talán még azt se tudják, hogy Gergő, vagy Tibi, vagy bárki milyen, csak látnak valakit, és ezt a kettőt, két ismeretlent nem tudják összehozni, és nem mondják azt, hogy hát van Isten. De mégis működik ez az Isten képűség, és azt mondja a Biblia, hogy ha megismernek bennünket. Tehát nem csupán a fizikai jelenlét az, ami Istenre mutat, hanem ahogy megismernek téged, ahogy te beszélsz, ahogy amit teszel, ahogy teszed, ahogy viselkedsz, ahogy nézel, az összes megnyilvánulásodat, ahogy látják, ezen keresztül következtetni tudnak arra, hogy hoppá, ez nem egy átlag ember. Volt már olyan veletek, amikor azt mondta valaki, hogy hát olyan jó neked, mert te olyan bölcs vagy. Vagy olyan jó neked, mert úgy neked sikerülnek a dolgaid. Vagy olyan jó neked, mert te mindig olyan nyugodt tudsz lenni a nehéz helyzetekben is. Voltak már ilyen visszajelzések? Vagy nem tudom, ezeket lehet még ragozni, különböző félen visszajelzések jöhetnek az emberektől. Nem azt mondják, hogy van Isten, mert látunk téged, hanem az Istennek valamilyen tulajdonsága, megnyilvánulását fölismerik benned, és azt mondják, hogy olyan jó neked. És ilyenkor két dolgot lehet csinálni, azt mondod, hát igen, jó nekem, de tényleg milyen jó nekem. Vagy azt is lehet mondani, hogy tudod, miért ilyen jó nekem? Mert van Isten. És hogyha elkezdünk Istenre mutatni, elkezdünk Jézusról bizonyságot tenni, akkor az emberek össze tudják hozni ezt a kettőt. És már is az Isten képűség kezd működni, hogy látnak téged, és látni fogják az Istent. Mert azt mondod, hogy igen, én nyugodt tudok lenni akkor is, amikor mindenki ordít körülöttem, de tudod miért? Azért, mert az Isten békessége van a szívemben, az életemben, a szellememben, és ez megnyugtat engem, akkor azt mondja, hogy is van ez? Az Istennek van Isten? Vagy van Istennek békessége? Vagy azt mondja valaki, hogy neked minden sikerül. És azt mondod erre, hogy persze, hogy sikerül, vagy ha nem sikerül is valami, de túllépek ezeken, azért, mert az Isten megáldja az életemet, azért, mert az Isten vezet engem, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy tényleg van Isten? Az Isten ilyen jó? Hát ha téged megáld az Isten, akkor engem nem áld meg. Hát szívesen kipróbálnám én is, hogy hogy működik az én életemben az, hogy minden sikerül nekem. Értjük, hogy az Isten képűség az úgy tud működni, hogy megismernek bennünket az emberek, nem az arcodról, mert nem az arcvonásaim hasonlítanak az Istenre. Nem a külsőségekbe hasonlítunk az Istenre, hanem a megnyilvánulásainkban. A krisztusi új lelkület, amikor krisztusi új természet, amikor elkezd működni, és ezeket megismerik az emberek, és odafigyelnek rá, és te Krisztusra mutatsz, akkor azon az Isten fogják látni. És tulajdonképpen ez a bizonyságtétel. Hogy leegyszerűsítjük, hogy hogyan kell ezt érteni, menjünk egyet tovább. Te vagy az Isten bélyegzője. A bélyegző az mindig csak azt tudja produkálni, ami bele van írva. Akárhányszor lenyomják, az mindig ugyanaz lesz. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten képűség, vagy az Istennek a lenyomatai, mi vagyunk keresztény emberek. És képzeld el magad, hogy te egy Istennek a bélyegzője vagy, és Isten valahol oda akar tenni egy pecsétet, és téged küld oda. És ezzel a pecséttel tulajdonképpen igazol valamit, bemutat valamit, mond valamit rajtad keresztül. Következő. Ha az Isten képűséget nézzük, akkor a lábnyom is, vagy a lenyomat is segít, hogy megértsük azt, hogy mit jelent ez. Ha újra és újra a lábadat egy olyan anyagba, vagy földbe teszed, ami laza, vagy lágy, mindig ugyanaz a lenyomat lesz, igaz? Ha te lábadat teszed, az soha nem lesz jóval nagyobb, vagy soha kisebb. Mindig ugyanaz. És az Istennek a lenyomata tulajdonképpen te vagy. És az Isten mindig ugyanazt akarja, hogy ő bemutatkozzon rajtad keresztül az embereknek, hogy amikor látják ezt a lenyomatot, akkor téged lássanak. És akkor nézzük még a kultúránkhoz közeli még egy illusztrációt. Te vagy az Isten nyomtatója. A nyomtató is akármilyen intelligens, meg akármilyen fejlett, tulajdonképpen mindig azt produkálja, amit produkálni kell. Mert amit te akarsz kinyomtatni, azt fogja kinyomtatni. Amit Isten akar kinyomtatni rajtunk, vagy bemutatni, azt rajtad keresztül akarja megtenni, és hogyha engedjük, tehát ha nem akarunk egy ilyen álszent, ilyen vallásos, üres burokba belemenni, hogy hát én nem vagyok erre alkalmas, meg az Isten milyen nagy, én meg olyan nagy senki vagyok, és akkor... Tehát gyakorlatilag ez egy hamis, ördög által megtévesztő kategória, amiről most beszélek, de ne legyünk ebbe benne, hanem mondjuk azt, hogy igen, én hiszek abban, hogy az Isten tud engem használni, hiszek abban, hogy az Isten rajtam keresztül be tud mutatkozni, és hát akarom, hogy ez történjen meg. És hogyha akarod, és odaszánod erre magad, akkor azt fogod tapasztalni, hogy nem naponta 200-szor, de olyan helyzetekbe hoz Isten, amikor újra és újra lesz lehetőséged arra, hogy be tudsz mutatkozni az embereknek, és Isten tudod bemutatni. Nézzük meg egy következő igeverset. János 5.19 ezt mondja, megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Az Isten képmás témában az elmúlt hetekben már beszéltünk arról, hogy ezt nagyon magyarra akarjuk fordítani, meg érthetővé akarjuk tenni, akkor az egyik jelentés ennek a képmásnak az árnyék. Jézus azt mondja, ebben a szakaszban, hogy tulajdonképpen én az Istennek az árnyéka vagyok. Mert ahogy az Isten tesz valamit, én ugyanazt teszem itt. Ahogy az Isten mozdul, én ugyanúgy mozdulok. Azt mondja Jézus, hogy semmit nem teszek úgy önállóan, csak azt teszem, amit az Isten tesz. Vagyis teljes összhangban vagyunk az Istennel. Ahogy az árnyékod is összhangban van veled. Ha én itt állok, és nekem van egy árnyékom, az árnyék nem fog kimenni tőlem függetlenül. Mert az árnyék együtt működik, vagy együtt mozdul velem. Mi az Isten árnyékai vagyunk. Az Isten dicsőségét mi is tudjuk sugározni. És ahogy az Isten mozdul, vagy ahogy a szentek mozdul, és tesz valamit, és ha mi is együtt mozdulunk vele, akkor az emberek azt mondják, hogy hát itt van valami. Amit nem biztos, hogy meg tudnak fogalmazni, nem biztos, hogy tudják még, hogy Isten, meg egy ilyen mennyei dologról van szó, de valamire fölfigyelnek, ami nem mindennapi, nem hétköznapi. És aztán lehet bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Azt mondja a Biblia a 2 Mózes 13.21-ben, hogy a zsidó népet Isten úgy vezette, mint ahogy az árnyék működik. És Isten adott két fontos vezetőt, vagy vezető eszközt a zsidó népnek. Az egyik az volt, amikor a felhő elindult, a másik pedig, ami a tűzoszlop volt, hogy éjjel még világosságot is adott. És a zsidó nép tulajdonképpen úgy vonult a pusztán keresztül, hogy megálltak valahol, lepihentek, tették a dolgukat, és figyelték azt, hogy vagy a felhő, vagy a tűzoszlop mozdul-e, vagy sem. És ha mozdult a tűzoszlop, vagy a felhő, akkor mit csináltak a zsidó emberek, maga az egész nép? Azonnal mozdultak együtt. Ameddig mozgott, addig mentek vele. Amikor megállt, akkor ők is megálltak. Megálltak, akkor azonnal sátorbontás, lepakolunk, próbáljuk kialakítani a dolgainkat, hogy élhető legyen minden, és figyelték közben, hogy akár a tűzoszlop, vagy a felhőoszlop mozdul-e. És ha mozdult, akkor azon összeszedtek mindent, harci riadó volt, mindenki elkezdett dolgozni, és akkor ahogy mozgott a felhő, vagy a tűzoszlop, ahogy Isten vezette őket, úgy mentek tovább. Megálltak, újra megálltak. Ilyen egyszerűen működött. Sokat kellett nekik gondolkodni, hogy mikor menjenek, hogy tervezzék meg az utat, milyen hosszú legyen egy nap, vagy mennyit utazzanak egy nap. Nem. Isten vezette őket, mert árnyékként így működtek. Ahogy Isten mozdult, ők is így mozdultak velük. Az a kérdés, hogy a nekünk mai újjászületett keresztény hívő embereknek, vagy újszövetségi hívő embereknek igaz lehet az, hogy én nem teszek semmit, csak azt, amit a Szentlélek mond. Vagy csak azt teszem, amit az Isten mond, és együtt mozgok az Istennel. És ez az árnyék. Ahogy képviselem Istent, ahogy Isten mozog, én is úgy mozgok. Ha Isten nem mond semmit, akkor állok. Akkor lesátoroztam, lepihentem. Ha Isten mozdul, akkor teszek valamit, és megyek tovább. Isten vezet bennünket ma is. Tehát ez nem kérdés. Lehet, hogy ma nem látsz felhőket, vagy látsz, de ez nem a vezetésnek a megnyilvánulása, vagy nem a tűzoszlop, hanem a Szentlélek vezet bennünket. És hadd osszak meg veletek egy fontos üzenetet. Menjünk a következő diára. Ma hogy vezet Isten? Még egy képet nézzünk meg. Az egyik megnyilvánulása az Isten vezetésének, amikor jó dolgok történnek velünk. Ezeket szeretjük, igaz? Fizetésemelést kapsz, előléptetnek, jobb helyre költözöl, egészséges vagy, mert meggyógyultál valamiből, vagy tehát van egy zűrös helyzet, és abból kijössz, és jó dolgok történnek veled, és akkor boldogan mondjuk azt, hogy mit egy csodálatos kegyelem, meg halleluja, meg dicsőség az Úrnak, az Isten vezetett engem, és onnan ide hozott. Mert én árnyékként követem az Urat. Megszabadított a nyomorúságból. És ezek jó dolgok, nem? Hát ezekről szívesen bizonyságot teszünk, örülünk ennek, amikor Isten vezet bennünket, és főleg aggódj, hogy a nehézségből vezet a jó helyre. A nyomorúságból a kellemes időszak felé, vagy a kellemes hely felé. Az Istennek a vezetését természetesen ezt így át lehet élni, és meg lehet tapasztalni újra és újra. És ezek jó dolgok. Örülj neki, amikor az Isten jót tesz veled. Amikor kiteljesedik az életed. Amikor megdicsérnek, amikor bántorítanak, amikor azt mondják, hogy szükség van rád. Tehát amikor így átéled azt, hogy de jó, mert megbecsülnek, meg az Isten is megáld engem. Akkor úgy az ember megnyugszik, és nagyon boldog. Igen ám, de az Isten vezetése működik egy másik módon is. Ahogy említettem az előbb, Isten a zsidókat Egyiptomból az ígéret földje felé hol vezette keresztül? A pusztán. Szeretsz a pusztába lenni? Nincs víz, nincs légkondi, tehát vagy nagyon hideg van, vagy nagyon meleg van. Nem tudod, hogy miből fogsz megélni. Nem tudod, hogy hogy működnek a dolgok. Azt tudod, hogy 5 perc múlva mi lesz, nem, hogy előre látsz évekre, meg betervezed a dolgokat. Semmit nem látsz. Bizonytalan vagy mindenbe, és teljesen kiszolgáltatott helyzetbe vagy. A zsidók ezt élték át, és nekik egy nagy áldás volt azért a felhő, meg a tűzoszlop, igaz? Mert nem tudtak tervezni, fogalmuk nem volt, sokszor azt se tudták, hogy hol jártak. Nem volt GPS, meg iránytű, meg nem tudom mi, hogy itt most bemérjék, meg tervezzék a dolgokat. Egyszerűen a pusztán való átkelés az nem más, mint az, hogy teljesen kiszolgáltatott leszel Isten felé. Mert fogalmad nincs, hogy hol vagy, azt se tudod, hogy pontosan hogy jutottál ide, azt se tudod, hogy hogy fogsz innen tovább menni. Sokszor még az is fölmerül az ember, hogy egyáltalán túl fogom ezt élni. Ez a puszta. Tehát a pusztának van egy ilyen életérzése, ami olyan, mint a homok, amikor megszorítod, és így minél jobban szorítod, annál jobban folyik ki a kezed közül. Hogy nem nagyon tudsz semmibe kapaszkodni, egyedül Istenbe tudsz kapaszkodni. És az Isten vezetése az úgy működik, hogy egyrészt dicsőségről dicsőségre és jó dolgokon keresztül vezet bennünket Isten, másrészt hát vezet egy ilyen pusztán is néha keresztül. Csak amikor a pusztán megyünk keresztül, akkor szoktunk hallelujázni. Szoktunk örülni, hogy jaj, de jó, fogalmam nincs, hogy mi lesz velem. Most rúgtak ki a munkahelyemről, vagy beteg lettem, vagy sok baj van a gyerekkel, anyagi problémáim vannak, zűrös a környezetem, mit tudom én, nem bírok a szomszéddal, vagy ő nem bír velem, vagy nem tudom, mindenféle helyzetek jönnek, amikor ilyen nagyon nehéz helyzet van. Vagy a főnök állandó ordítozik velem, bizonytalan, hogy meddig dolgozhatok, tehát sok minden lehet. Amikor ebben a helyzetben vagyunk, akkor szoktuk azt mondani, hogy jaj, dicsőség az Úrnak, most pont a pusztában vagyok, milyen jó. Kéne vagy nem kéne? Amikor a pusztában vagyunk, akkor Isten vezet bennünket? Igen. Gyakorlatilag mindegy, hogy most egy ilyen áldott, nagyon kiteljesedő és nagyon biztonságos időt élsz meg, vagy pedig egy nagyon bizonytalan ilyen pusztai helyzetben vagy, ki az, akire számíthatsz? Az Istenre. Mert ő vezet. Akár pusztán, akár akár dicsőségem, meg örömön keresztül. Csak tudjátok, sokkal nehezebb azt átélni, amikor nehézségek vannak, hogy akkor is kimondjam, hogy dicsőség az Istennek. Vagy akkor is kimondjam, hogy halleluja. Vagy akkor is kimondjam azt, hogy az Isten jó. Mert az Isten nem változott, csak most pusztán mész keresztül. Nem az Isten jósága változott, hanem mondjuk az oázisból a pusztába kerültél. És amikor a Bibliát olvassuk, akkor a Biblia mindig arra bátorít bennünket, és Isten kijelentése arról szól, hogy akár jó dolgok vannak veled, akár rossz dolgok történnek veled, mit csináljál? Adjál hálát. Dicsőítsd az Istent. Ez úgy logikailag megakasztja az embert, igaz? Tehát, hogy pont amikor rossz dolgok történnek, amikor a depresszió legmélyére szeretnék lemenni, és szeretném sajnálni magam, és olyan jó lenne úgy nyalogatni a saját sebeimet, akkor mondjam azt, hogy dicsőség az Istennek. Szóval a kettő úgy logikailag nem nagyon jön össze. De mégis mire bátorít az Isten? Hogy mindenkor hálát adjatok, mindenért hálát adjatok, dicsőítsétek az Istent. És ez azért fontos, mert ha azt akarjuk, hogy az Isten vezessen bennünket, hogy az Istennek a lenyomatai legyünk, hogy az Isten képviseljük, akkor tulajdonképpen lényegtelen, hogy te pusztában mész keresztül most ezekben a napokban, vagy hetekben, vagy pedig egy ilyen nagyon biztonságos, nagyon dicsőséges időszakod van. Az Isten egyrészt vezet téged, másrészt az Istennek a hatalma és a kegyelme rajtad keresztül kiáradhat mások felé is. Én nagyon sokszor tudtam úgy segíteni embereknek, hogy én a pusztában voltam. És el tudtam mondani azt, hogy milyen a pusztában lenni. Hogy milyen nehéz bizonyos dolgokat átélni. De az Isten jó. Sokszor ez sokkal erőteljesebb, és Isten azért vezet a pusztán keresztül, hogy hiteles legyél mások felé, amikor rajtad keresztül akar mondani valamit, mert te soha nem voltál a pusztában, egy olyan emberrel beszélgetsz, aki a puszta kellős közepén van, és neked minden jó, tehát mindenben a legjobb, a kategóriába tartozol, tehát minden nagyon jól működik, és mondod neki, ne aggódjál, majd az Úr megoldja. Nem biztos, hogy az Isten üzenete így át tud menni. De ha Isten téged is átvezet a pusztán, és megharcolod ezt, és akkor is azt mondod, hogy dicsőség az Istennek, hogy eljössz az Isten tiszteletre, és akár jó napok voltak, vagy akár jó, nehéz napok voltak, mégis azt mondod, hogy dicsőség az Istennek, én akarom az imádságomban, az igére való figyelésemben, a dicsőítésben az Istent magasztalni, akkor az Isten vezet téged tovább. És ez nagyon-nagyon fontos. A Bibliából szeretnék most még egy szakaszt mutatni nektek, ami a pusztáról szól. Szeretném fölhívni a figyelmeteket, ez is a Biblia. Ez is Isten igéje. És erre is oda kell figyelni. Pál apostol mondja ezeket a 2 Korintusban a 11. részben. És ilyenekről beszél Pál, hogy fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor halálos veszedelemben voltam. És most gondoljatok ezekbe bele. Nagyon sokszor olyan érzések lehetnek, hogy az az ember, az a hívő ember, aki nagyon kényelmesen próbálja elképzelni a hívő életét, hogy velem semmi baj nem lehet, én csak mindig csak nagyon jó dolgokat tudok átélni. Amikor olvassa ezt, mintha azt mondja, ez nem az Úrtól van. Azt mondja, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést. Jó, megverték. Megveszőzték. Egyszer majd megkövezték, tehát majdnem belehalt. Téged köveztek már meg? Engem még nem, de biztos nem jó érzés, amikor köveket dobálnak rád, és akkor folyik a vér minden részedből. 3-szor szenvedtem hajótörést. Nem azért, mert ment nyaralni, és pont hajótörés volt, hanem ment hirdetni az evangéliumot. 1 ét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. És képzeld el, hajótörés után mondjuk egy hajóból néhány ilyen deszka, ami össze volt szerkesztve, az még megmaradt, és hogy belekapaszkodsz, és akkor úgy hányódsz a tengeren valameddig. És akkor közben dicsőség az Úrnak. De jó, hogy itt vagyok. Milyen jó megtapasztalni, hogy milyen a hajótörés. Igaz? Tehát ezek az élmények azok, amire azt mondom, hogy Istenem, hogyha ezt kihagyom az életemből, olyan jó lesz, hogy tehát abszolút nem fog hiányozni. Na, igaz? És most gondold ezt el lelkileg. Hogy amikor úgy érzed, hogy ott vagy a tenger közepén, 2 deszkába kapaszkodsz, és sós a víz, és nem tudsz inni belőle, nagyon meleg van, és ott hánykodsz, és fogalmad sincs, hogy mi lesz veled, akkor ez nem valami kellemes dolog. Ezeket mondja még Pál apostol. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között. Ez még nehezebb. Amikor idegenek kirabolnak, hát van ilyen. Persze nem örülünk neki. De amikor a saját népe, népével kapcsolatban mondja, hogy a saját népe veszélyezteti őt, azért az nehéz. Veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között. Ez sem nagy élvezet, amikor valaki átölel, hogy szeretlek, és kiderül, hogy a kést akarja a hátadba nyomni. Fáradozásban, vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban is, gyakori bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ki az, aki bevállalná ezeket ugye, a következő pár hónapban? Ugye nem? Senki azt mondja, mindannyian én is azt mondom, hogy én nem erre vágyom. Tehát ha el kellene mondanom, hogy mi az, amit a következő években szeretnék átélni, megtapasztalni, vagy valamire eljutni, akkor biztos nem ezek lennének. Azt mondja még a Biblia, hogy ezeken kívül meg ott van még a naponkénti zaklatásom. Ez sem nagy élvezet, amikor zaklatnak téged naponta valakik valamivel. Meg az összes gyülekezetnek a gondja. Ez se kevés, higgyétek el, a gyülekezetnek a gondja, meg az összesnek, nem is csak egynek, hanem sok gyülekezetnek a gondja. És Pál azért mondja ezeket el, mert ez is hozzátartozik az élethez. Mert Isten vezet, néha az oázison keresztül, ahol minden szép és minden jó és fantasztikus, néha meg a pusztán keresztül, de ne felejtsük el, hogy a puszta után mi jön? Újra oázis. Tehát nem a pusztában fogjuk befejezni. Ez fontos. Soha ne hidd el az ördögnek azt, hogy amikor a pusztában vagy, hogy itt a vége. Nem. Mindig az oázisban van a vége. És hadd idézzek Páltól még egy igeverset, ami segít nekünk megérteni azt, hogy az a Pál, aki azt mondja, hogy én elhiszem azt, hogy az Isten rajtam keresztül akar mondani, mutatni, tenni valamit, én az Isten képűséget akarom képviselni, és ezeket is átéli, a végén elkezd beszélni az oázisról. Azt mondja a 2 Timóteus 4:7-8-ban, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitat megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazságnak a koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak, neked is, nekem is, mindazoknak, akik várják az ő megjelenését. Vagyis egyrészt az életünk olyan, hogy oázis, meg puszta, ezek úgy váltakoznak, de a vége, a legvége az mindig dicsőséges. És hogyha úgy érzed, hogy amíg képviseled Istent, ahogy szolgálod Istent, ahogy az Isten lábnyoma vagy a bélyegzője vagy, ahogy az Isten vezet téged, ebben több volt az oázis, mint a puszta, hát dicsőség az Istennek ezért. És szerintem, akik itt vagyunk, majdnem mindannyian azt tudjuk mondani, hogy ebből van több. Ha a világnak egy másik helyén kéne élni, az ott lévő keresztényeknek, vagy ott lévő keresztényektől, hogyha megkérdezném, akkor azt mondanák, hogy hát nekünk a pusztából sokkal több van, mint az oázisból. Mert az életük nagy része arról szól, amit itt Pál apostol leírt. Mert üldözik őket, nyomorúságok, nehézségek, anyagi problémák, minden nehézség ott van az életükben. De ne felejtsük el, a puszta után jön oázis. Jön az Istennek az áldása. Hogyha a pusztában vagy, akkor számíts az oázisra. Mehetünk még tovább, még szeretnék egy ige szakaszt megosztani veletek, ami a kép másról szól, és akkor ezzel fejezzük be ezt a mai vasárnapot, és a jövő héten majd egy újabb rész következik. Következzen egy történet Márk evangéliumának a 12. részéből, ami a kép másról szól, és szerintem ez sok mindent megmutat nekünk a kép mással kapcsolatban. Márk 12:13-tól ezt mondja a Biblia. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Herodes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig, ismerve képmutatásokat, ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? És itt jön a történetek a lényege. Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte, ki ez a kép és ez a felirat, vagyis ez a képmás. Ők így feleltek, a császári. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta, mert nem erre számítottak. Na, egy picit, ha belemegyünk ebbe a történetbe, azt látjuk, hogy, hogy a farizeusok és a Herodes pártiak egy ilyen kis küldöttséget elküldtek Jézushoz, hogy, hogy tegyék fel ezeket a kellemetlen kérdéseket Jézusnak. És ez a szó az eredetiből, hogy szóval csalják törbe, ezt úgy is le lehet fordítani, az egyik megnyilvánulás, hogy jelentése ennek a, ennek a szónak, hogy egy olyan csapdát állított, akartak állítani Jézusnak, amit a nagyvadak elejtésére szoktak használni. Mert Jézus nem kispályás volt. Tehát ő nem lehetett ilyen olcsó, egyszerű kérdésekkel sarokba szorítani Jézust. És amikor a Herodes pártiak meg a farizeusok elküldték ezt a küldöttséget, akkor egy olyan tervet dolgoztak ki, ami ugyanazt jelenti, mint amikor egy nagy vadat akar elejteni egy vadász. Egy olyan hatalmas nagy csapdát állítani, mert biztos, hogy bele fog esni. Azt tudni kell a farizeusokról, hogy ők utálták a császárt, az egész római birodalmat, tehát ők sokkal jobban szerették a zsidó kultúrát, a zsidó dolgokat, és eleve azt várták Jézustól, hogy majd a császár ellen fog beszélni. A Herodes pártiak viszont pont az ellenkezői voltak. Tehát a Herodes párti kategóriába tartozó emberek voltak azok, akik az ilyen talpnyalói voltak a római császárnak, meg a római kultúrának. És nyilván ők meg azt várták majd, hogy Jézus azt fogja mondani, hogy hát igen, a császárnak muszáj adót fizetni, meg muszáj kimondani azt, hogy a császár mindenek fölött, mert hát ez van. Most ebben a helyzetben van Jézus, hogy tulajdonképpen egy ilyen, ilyen hatalmas nagy csapdába akarják belevinni, hogy hát mindenképpen elbukjon. És így folytatódik a történet, hogy oda mentek tehát, és így szóltak hozzá: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkozva tanítod az Isten útját. Ezt szintén, hogyha másképp fordítjuk, és nem azt mondjuk, hogy nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, úgy is le lehet fordítani, hogy te vagy az, aki nem az emberek arcát nézed, hogy ki hogy reagál, hanem az Isten arcát nézed, és az Isten arcáról, ami lejön, azt mondod tovább. Miért? Mert Jézus az Isten képviseli. És erre hivatkoznak, hogy te nem arra, tudjuk, hogy te nagyon igaz vagy, tudjuk, hogy nem érdekel téged, hogy most kinek mit kell mondani, tehát nem meg akarsz felelni nekünk, te az Isten arcát nézed, és az Isten arca megmozdul, akkor te úgy mozogsz, és úgy mondasz valamit, ezért akkor mondd meg nekünk az igazságot. És ebben egy üzenet van nekünk is, hogy az Isten arcát többet kell nézni, mint az emberek arcát. Szóval fizessünk adót a császárnak, vagy ne fizessünk adót a császárnak. Ott van ez a kép arról a bizonyos pénzről, amit a császárnak kellett megfizetni, ami azért elég megalázó volt, mert egyrészt ez közvetlenül a császárnak a kincstárába ment, és ez az adó volt az, ami a legjobban kifejezte azt, hogy, hogy itt van egy megalázott nép, akitől elveszünk valamit, és betesszük a császárnak a központi pénztárába, amiből soha nem fog ide visszafolyni semmi. Tehát ilyen nettó befizetés, ezt ismeritek mostanában, igaz? Tehát, hogy semmi hasznod nincs belőle, csak adod. És ezzel kifejezi azt, aki elveszi tőled, hogy én vagyok az úr, és te vagy a senki. És ez elég megalázó volt a zsidóknak. Szóval, tehát fölteszik ezt a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad adót fizetni a császárnak. Bármit mond Jézus, tulajdonképpen az vesztes helyzet. Ugyanis ha azt mondja, hogy igen, a császár mindenek fölött, akkor azt mondják, hogy te hazug vagy, mert azt mondtad, hogy te vagy a messiás, te vagy a király. És hát egy király nem mondja azt, hogy vagy én a kis király vagyok, és a nagy királynak kell, vagy. Tehát a király az király. Ha viszont azt mondja, hogy én vagyok a messiás, én vagyok a király, és nem kell a császárral foglalkozni, a tekintély az én vagyok, akkor azonnal letartóztatják, és a császárnak a börtönébe viszik, vagy akár meg is ölhetik emiatt. De Jézusnak nem jött el az ideje, tudjuk, nem azért halt meg a kereszten, mert elfogták és elítélték, hanem az Isten vezetése működött az életében. És jön akkor ez a két más dolog, hogy megkérdezi Jézus az embereket, hogy ezen a bizonyos dénáron, amit ott láttok, hogy kinek a képmása van, kinek a lenyomata van rajta. És hát erre nem lehetett más mondani, mint az, hogy hát a császáré. És ez a császárnak a lenyomata képmása, ez azért is volt nehéz elfogadni a zsidóknak, mert az egyik oldalon az volt rá fölírva, hogy Tiberius császár az isteni Augustusnak a fia, tehát tudjátok, a császárok azért szerették magukat eléggé magas polcra helyezni, tehát az, hogy ők az istenek, az isteneknek a megnyilvánulása, őket imádni kell, tisztelni kell. A másik oldalon pedig az volt, hogy ez a Tiberius, akinek a képe ott van, ez nem más, mint főpap. Jézus főpap? Jézusnak az egyik szolgálata, a főpapi szolgálat. És amikor ezt a zsidók látják, ezt a pénzt, tehát maga ez a pénz egy olyan botránykő volt, hogy legszívesebben azonnal összetörték volna, hogy beolvasztották volna, hogy ebből az ezüstből valami értelmes dolgot csináljunk, nem hogy a császárnak visszaadni. És Jézus azt mondja, hogy a képmás alapján, ha ezt a császár adta ki ezt a pénzt, és a császár biztosítja nektek a közigazgatást, biztosítja nektek ezt a látszólagos békét, meg mit tudom, mindent, ami így a társadalomban szükséges, és föntartja ezt a rendszert, akkor ennek a rendszernek a része az, hogy adót kell fizetni. És mivel ezt a pénzt a császár adta ki, ezért a császár jogosult belőle. És adjátok vissza neki, ami neki jár. A kép más alapján. De aztán Jézus valami mást is mond. Azt mondja, ami ennél sokkal fontosabb, hogy a képmás alapján viszont adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És ha most visszaemlékszünk az elhangzottakra, meg a múlt héten, meg azelőtt elhangzottakra, az Isten képmása, az hogy nyilvánul, meg kik az Isten képmásai? Szabad hangosan mondani. Az emberek. Az Isten képmására teremtett ember. És azt mondja Jézus, hogy ami az Istenhez tartozik, azt viszont azonnal adjátok oda az Istennek. Ez sokkal fontosabb, mint a császárnak adó dolgok. Az is fontos, de ez még fontosabb. Vagyis Jézus arról beszél, hogy az ennek az üzenetnek a lényege, hogy fizess ki az adót, persze ez fontos, és ez ma is aktuális üzenet. Van egy rendszerben, egy társadalmi rendszerben, itt vannak szabályok, ezeket komolyan kell venni. De ugyanakkor a képmás alapján, aki az Istenhez tartozik, azt adod az Istennek. Vagy ami az Istenhez tartozik, azt adod az Istennek. És te, meg én, az ember az Istenhez tartozik. Arra vagyunk elhívva, hogy az Isten képviseljük, hogy az Isten lenyomatai legyünk ebbe a világba, hogy az Isten képviselői legyünk ebbe a világba. És hogyha ennek megfelelünk, ennek akarunk megfelelni, akkor ez úgy radikálisan megváltoztatja az életünket. Nézzük meg a következőt. Még egyet. A képmásokat azért készítik az emberek, hogy a nagyságukat kifejezzék. Ha valaki elég nagy, akkor még pénzt is adhat ki, és ott van rajta a képe. Ha valaki nem elég nagy, akkor csak festett magáról egy képet. Ha valaki még annyira sem nagy, de azért fontos magának, akkor mondjuk fényképeket készít magára, kinagyítja és kiteszi valahová. Tehát ez a képmás dolog azért befolyásol bennünket. A saját képedet látod különböző helyeken, az úgy jó érzés. Ha mindig csak más képét látod, és a sajátodat soha nem látod sehol, akkor úgy érzed, hogy hát valami baj van. Engem nem, vagy nem vagyok azon a helyen, ahol lenni kéne. Szóval az emberek szeretik kifejezni a nagyságukat, a tekintélyüket azzal, hogy a képmásukat valamilyen módon kirakják ide-oda-amoda. Nézzétek meg azokat a rendszereket, amilyen totalitárius, ilyen diktatúra típusú rendszerek. Hát kinek a képe van mindenütt? Hát a Rákosi elvtársé, vagy a Saddam Husseiné, vagy mit tudom én. Tehát aki a legnagyobb, az próbálja bizonyítani a hatalmas szobraival, a hatalmas képeivel, hogy én vagyok a legnagyobb, és a senki ne felejtse el. És ezt hogy üzeni? A kép más alapján. Egy nagyon érdekes kérdés, hogy nézzük meg a következőt, hogy Isten, aki a mindenható Isten, aki a legnagyobb Isten, Isten azt mondja, hogy én megtiltom, hogy bármiféle képmást készítsetek rólam. Ezt a Bibliában több helyen előjön, hogy semmiféle képmását az Istenek el ne készítsd. Hát miért? Isten nem akarja, hogy ránézzenek az emberek. Isten nem akarja azt, hogy mindenki, amikor elmegy valahol, azt mondja, hogy van Isten. Isten ezt nem akarja. Isten egy ilyen rejtőzködő Isten, aki el akar bújni. Nem így van. Azt nem akarja, hogy bálvány legyen, de viszont Isten azt akarja, hogy a képmás működjön. Szóval, miért nem akarja Isten, hogy képet készítsenek róla? Hát ezért. Mert. Ezért. Mert Isten képviselői képmásai mi vagyunk. Meg mindazok, akik ott a képen nincsenek rajta, akik akár ehhez a gyülekezethez tartoznak, meg akár más, akik újjászületett hívő emberek, azok az Istennek a lenyomatai, az Isten képmásai. Akik Krisztust hordozzák, a Krisztus képűségét bemutatják, és ezek az emberek képviselik Istent. Isten nem akarja, hogy hatalmas szobrok legyenek a világ minden pontján, vagy hatalmas festmények, meg is mutassa azt, hogy ez az Isten, hanem az Isten úgy tervezte el, hogy az ő nagyságát és az ő hatalmát, ami mindennél nagyobb, ami elképesztően nagy, amit föl se tudunk fogni, azt beléd helyezi, és azt mondja, hogy képviselj te engem. Hogy beszélj te rólam. Vagy amit én akarok, azt csináld meg. És Isten rajtunk keresztül elkezd működni. És Isten rajtunk keresztül elvégzi a munkáját, és elvégzi a bemutatkozását is ennek a világnak, hogy az emberek felfedezzék azt, hogy van Isten. Jézus is ezért jött el, de aztán Jézus elment, és azt mondja, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, aki bennetek lesz, aki betölt benneteket, és menjetek, és képviseljetek engem. Erőt kaptok, vezetlek benneteket, és ez működik. Hiszünk ebben? De a kedves kőszikla gyülekezet, ez egy nagyszerű üzenet, hogy Isten nem egy senki kategóriával sorol bennünket. Isten a legmagasabb szintre emel bennünket, azt mondja, hogy te vagy az én képviselőm. Te vagy az, akin keresztül én akarok tenni valamit. Örülsz ennek? Örülsz ennek, hogy akár a pusztán mész át, akár az oázisban vagy, az Isten számít rád. És te is számíthatsz az Istenre. Mert szövetséget kötöttünk az Istennel. Mert az új szövetség az működik. És az Isten képűséggel kapcsolatban, én ma ezt szerettem volna nektek elmondani, megosztani, hogy ne felejtsük el, hogy az Isten képe az ott van benned, bennünk. És hogy hogy ábrázolódik ki, és hogyan fog működni, az egyedül csak rajtunk múlik. Szeretném, ha most meghajtanánk a fejünket, és imádkoznánk. És mielőtt imádkozunk, szeretném kérdezni tőletek, hogyha van valaki, aki most megy át így a pusztán, így az élete nagyon nehéz és nagyon, nagyon problémás, és sok zűrös üggyel találkozik napról napra, és úgy érzed, hogy kevésbé tud ezeket megoldani. Isten azt üzeni neked, hogy szeret téged. És Isten azt üzeni, hogy túl fog vinni a pusztán, és el fog vezetni az oázisba. És ha te vagy az, aki jó dolgokat élsz át, azt mondja a Biblia, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essem. Isten az, aki meg tud téged tartani. És most szeretnék imádkozni azért, hogy milyen emberek legyünk, akiket az Isten tart meg. Mennyi atyánk, imádkozunk hozzád, és megalázzuk magunkat, és kérünk téged, Uram, hogy amire te elhívtál bennünket, amit te nekünk adtál, amire fölhatalmaztál bennünket. Segíts, Uram, hogy az életünkben ez legyen a legfontosabb. És köszönjük, Uram, hogy téged képviselhetünk, hogy a te képmásod itt van rajtunk, bennünk, működik. Uram, kérjük, hogy hadd szabaduljon ez föl, és kérünk, Uram, bocsáss meg a bűneinket, bocsáss meg, ami eltakarja ezt. Kérünk, Uram, hogy ezen a vasárnap délután most tisztíts meg bennünket minden tisztátalanságtól, minden olyan dologtól, ami zavarja ezt a képet, ami elhomályosítja, vagy eltorzítja ezt a képet. Urunk, kérünk téged, hogy rajtunk keresztül hadd sugározzon, Uram, a te kegyelmed és a te szereteted. Imádkozom így, hogy szabadíts föl bennünket, Uram, nyomorúságos, nehéz helyzetekből. Vezess tovább bennünket, Uram, adj erőt, és add, Uram, hogy tudjuk azt újra és újra kimondani, hogy te jó Isten vagy, még a nehézségek idején is. És Uram, kérünk téged, hogy adj ahhoz is erőt, és segíts, hogy az ördög ne tudja elvenni az örömünket, hogy akár a pusztában is, amikor vagyunk, tudjunk téged dicsőíteni, és tudjunk énekelni neked, és tudjunk imádkozni hozzád örömmel és hálaadással. Mert nem arra nézünk, hogy most milyen nehéz, hanem arra nézünk, hogy milyen jó, hogy te vagy a mi Istenünk, és milyen jó, hogy te ki fogsz innen vezetni bennünket. Uram, kérünk téged, hogy ez a hit legyen bennünk. Kérünk, Uram, hogy áldj meg bennünket, és töltsd be a te szellemeddel bennünket, és újíts meg bennünket ezen a vasárnapon. És áld meg a személyes életünket, és azokat a kérdéseket, amelyek ott vannak bennünk, Uram, azokra te adj választ, Uram. Mi is olyan emberek akarunk lenni, akik nem az emberek arcát figyeljük, hogy most valakinek tetszünk, vagy nem tetszünk, hanem akarjuk, Uram, a te arcádat látni, a te arcodat. Akarjuk, Uram, a te Szent Lelked vezetését komolyan venni. Kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg az életünket, a mindennapjainkat. Kérünk, Uram, hogy segíts bennünket, akár családban, munkában, szolgálatban, bármilyen helyzetben vagyunk. Uram, a te dicsőséget hadd nyugodjon meg rajtunk. Erre vágyunk, és kérjük, hogy ezt add meg nekünk. A Jézus nevében. Amen.